Szegény katona Csaba történésznek egyetlen kérdésünk van az előbb elhangzottak után. Őz-e Lajos?
Nagy korábban is említettem, azt mondom, hogy lehet, hogy őzött, mert szentesen született, tehát ha a szentesi nyelvjárás befolyásolta, megtermékenyítette a szegedi, akkor egyáltalán nem lehetetlen. Viszont hát mégiscsak egy legalább olyan formátumú személyiségről fogunk megemlékezni, mint amilyen Mihálovics András, tehát talán az előfutárodnak nevezhető.
Nem már Csaba, jó égen.
Tudod Csaba, megírta a kedves hallgató, hogy akinek ilyen barátai vannak, nincs szüksége ellenségekre. De hát ez igaz.
És ez valóban így van, de hát most fogalmazunk, hogy az ember sokféle módon kifejezheti a szeretetét, mi erre törekedtünk, így sikerült, most mit csináljunk.
Na hát beszéljünk akkor Őze Lajosról, tegnap megszavazták a hallgatók, nagyon sokan rászavaztak, bár egyébként elég erősen jött Pató Pál is, úgyhogy nem szabad Pató Pálról majd megfeledkezni egy mesén a múltban.
Hát ez egy nagyon érdekes történet, mert jó néhány évvel ezelőtt, jól nem hiszem, 2011-ben a Magyar Levéltárosok Egyesületének Esztergomban volt a vándorgyűlése, és akkor egyebek mellett Magyar Szőnyénben megkoszorúztuk Pató Pál sírját, és azóta is gondolkodom rajta, hogy mivel érdemelte ki ezt a dolgot.
Oké.
Mert kétségtelen Némi Petőfi híressé tette, de önmagában a híresség az nem feltétlenül érdemekkel jár, és főleg nem a 21. században, de már akkor se így volt. Viszont ami Őze Lajost illeti, azt gondolom, hogy az ő esetében ez megkérdőjelezhetetlen, és hogy mennyire érdekesen kapcsolódnak össze a dolgok. Itt ugye a felvezető szignálban elhangzott ez, hogy az élet nem habos torta.
Igen.
És hát ezt kimondta, ezt...
Hát Pelikán elvtársnak mondták, Virág elvtárs, igen, igen.
Virág elvtárs. Márpedig Virág elvtárs, akárhogy is nézzük, azt gondolom az egyik legikonikusabb szerepe Őze Lajosnak, akinek egyébként több ilyen is van, de természetesen Virág elvtárs mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Próbáljuk meg felgöngyölíteni ezt a fájdalmasan rövidre szabott életutat, ami Őze Lajosé volt. Ugye 1935. április 22-én született Szentesen, és Budapesten halt meg 1984. október 21-én. Tegyük mérlegre ezeket a számokat, tehát 50 évesen volt, amikor meghalt, és ha így belegondolunk a szerepeibe, sokszor idősebb karaktereket tudott megjeleníteni. Tehát a személyisége olyan volt, hogy egy jóval bölcsebb, jóval érettebb figurát is képes volt pusztán a hanghordozásával, vagy egyáltalán a szeme villanásával elénk vetíteni. Ugye egy óriási színészről beszélünk, ezt előre bocsájtanám. Itt jelezném azt is, hogy Szentesen a mai napig nagyon nagyra becsülik az ő emlékét. Nem olyan régen jártam ott, és nagy örömmel tapasztaltam, hogy van helyben egy mozi, kérem szépen, így ahogy mondom mozi, vagy ha úgy tetszik filmszínház, működik. Szentesen 1897-ben vetítettek először mozgóképet, ami azt gondolom, hogy egy elég korai időpontnak számít. 1912-től működött mozi, de már korábban is folyamatosan vetítettek filmeket, és kérem szépen, ez az ő nevét viseli. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy a szülővárosa ilyen módon is megemlékezett róla. Ami pedig az ő hátterét illeti, hát nem predesztinált őt semmi arra, hogy ilyen értelmiségi pályát fusson be. A édesapja mészáros mester volt, úgy hívták szintén, hogy Őze Lajos, és a édesanyja Szabó Erzsébet, ő pedig főzőasszony. Ha az információim helyesek, akkor gyermekkorában kijutott neki a nehéz sorsból, egész egyszerűen azért, mert hát ha minden igaz, akkor a mostoha édesanyja az nem feltétlenül csak szavakkal nevelte őt, de amit a mostoha anyja, a nevelő anyja. És a másik dolog pedig, ami a színész esetében különösen nagy hátrány lehet, ha nem tudja ezt leküzdeni, hogy dadogott. És nagyon érdekes dolgot találtam ezzel kapcsolatban, hogy volt egy Arató nevű tanára, aki vak volt, és sokkal érzékenyebb volt a különféle fogyatékosságok iránt, és ő végtelen türelemmel igyekezett a kis Őze Lajost abba az irányba terelni, hogy küzdje le az ezzel kapcsolatos szorongását. És hát aztán később már felnőtt fejjel mondta el, hogy gyerekként nem értette, mármint hogy Őze Lajos, hogy hogy lehet az, hogy egy vak embert rásegítenek az ebrám, segítségére sietnek, de ha valaki dadog, azt kigúnyolják, nevetségtárgyává teszik, megalázzák. És ugye ez mutatja az ő érzékenységét. Nyilván már gyermekkorától hordozott ilyen sebeket, viszont mégiscsak egy sikeres karriert tudott befutni. Mezőgazdasági technikumot végzett eredendően, Szentesen, 1952-ben végezte el ezt az iskolát, de hát aztán diplomát szerzett 1956-ban a Színház és Filmművészeti Főiskolán, és ezzel megnyert előtte részben a színpad, részben pedig a filmek világa. Egy nagyon rövid ideig játszott a Miskolci Nemzeti Színházba, de 1959-től haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. És nagyon széles volt az ő repertoárja. Ugye fagyar humora volt, azt gondolom, hogy a hanghordozása, a tekintete, ha csak semmi más nem mondom, igen, csak tényleg virágelvtársa.
Ami ugye tegyük hozzá, meghatározza az ő pályáját, és ugye sok színésznél van úgy, hogy csinál valamit, ami annyira erős, és olyan emblematikus lesz, hogy onnan nehéz abból az árnyékból kibújni, pedig nyilván sok minden más tett, ami miatt komoly színésznek tekinthető.
Egy zseniális színpadi színész volt. Tehát ugye igazságtalan az emlékezet olyan értelemben, hogy a filmek sokkal ismertebbé tudnak tenni a színészt, ugye, mint amit a színpadon alakít. De hát Friedrich Schiller Ármár és Szerelem című darabjába, Bertolt Brechtnél a Szecsuáni jólétekben, a Katona bánkbányába játszott a Biberáchot és Tiborcot is, játszott Maxim Gorki Éjjeli menedékhelyébe, Shakespeare második Richárdjába, nem sorolom hosszan, tehát a dolognak a lényege, hogy igazi klasszikus színpadi színészről beszélünk, aki mind vígjátékban, mind drámákban remekül tudott érvényesülni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy van három olyan filmszerepe, és lett volna valószínűleg a negyedik is, erre majd kitérünk, amik meghatározó az ő életébe. Ezek közül az egyik az a Megáll az idő, ami mégiscsak egy filmlegenda, ahol Godot játszott.
Igen, a másikról már beszéltünk, ez biztos vagyok benne, hogy a Tanú.
Az a Tanú, így van, ez nem is kérdés, tehát rengeteg ember számára ő virágelvtársat jelenti. De van még egy film, amiről azt gondolom, hogy mindenképp érdemes megemlékezni róla, mert megkockáztatom, ott van a helye a Tanúval együtt minden idő fennülő magyar filmjei között, ez pedig az Ötödik pecsét.
Ja igen, bizony, igazad van. Hú, mekkora
Latinovicsal
film.
Párba, ugye?
Mekkora film, igen.
Gondoljunk bele, hogy Márkus Lászlótól tényleg Bence Ferencig ki mindenki szerepel ebben a filmben, annak az elképesztő erejű mondandójába, arról, hogy mit jelent a morális kiállás egy iszonyatos helyzetbe. Itt megemlékeznék Latinovics nyilas alakításáról is, mert az a monológ, amit ő Nagy Gábornak a fiatal keretlegénynek elmond, az egyszerűen az embernek megfogy a vér az erejébe, amikor látja, hogy egy alapvetően jól fésült, szemüveges, művelt úriember hogyan válik szörnyeteggé három mondattal, és ebben Őze Lajos ugye Gyurica Miklóst játsza, tehát az egyik főhőst. Uh-huh. És ha semmi más nem csinált volna, csak ezeket a szerepeket eljátsza, én azt gondolom, hogy már akkor beírta volna a nevét a magyar filmtörténetbe, de természetesen, ahogy már beszéltem róla, ennél sokkal többet letett az asztalra. Volt egy megdöbbentő erejű megemlékezés a fiától rá, a Őze Árontól, aki ugye követte őt a színészi pályán. És nem lehetett könnyű nyilván ezzel a névvel, hogy Őze a színi pályára menni. Ő le is írja, hogy javasolták neki, hogy változtasson nevet, de úgy ítélte meg, hogy nem. Nem szeretne nevet változtatni. És egyebek mellett ő írja le azt, hogy 1969-ben, tehát tegyük mérlegre a dolgot, hogy az életpályát tekintve, hogy 84-ben halt meg Őze Lajos, 1969-ben diagnosztizálták nála nyirokrákot. Uh-huh. Az orvos azt mondta neki, hogy művész úr, lehető pár hónapja van, hátra lehető 15 éve. És hogy milyen teher lehet így élni. Tehát ezzel a totális kiszámíthatatlansággal, amiben egyetlen biztos pont van, hogy az élet vége hamarabb jön el, mint ahogy az úgymond elfogadható lenne, és nem lehet tudni, hogy pár hónap, vagy 10 év, vagy 15 év, és ugye Őze Áron úgy fogalmazott, hogy apu az utóbbit választotta, tehát 15 évet élt még. Leír ilyen dolgokat ebben a visszaemlékezésben, hogy 1984-ben, amikor már folyamatosan kezelésre szorult, akkor megkapta a harmadik Richárd szövegkönyvét, mert hogy Sík Ferenc, a Nemzeti Színház rendezője azt mondta neki, hogy ha kijön a kórházból, ő fogja eljátszani ezt az ördögi figurát, és hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy még életben tudott maradni, meg készült erre a szerepre, nem akarta föladni a színészi álmait. És hát talán a legjellemzőbb történet róla, amit így főzáról lejegyzett, az volt, hogy játszott a Lőrinc barátot a Rómó és Júliában, és amikor tehette, kiszökött a kórházból, taxival bement a Nemzeti Színházba, Nagy Zoltán volt ugye az a másik színész, aki játszott a Lőrinc barátot, de hogyha Őze beért, akkor elkérte a jelmezt, beállt és eljátszotta a szerepet, és idézem Őze Áront, kollégái, ők mesélték nekem később, örömükben kizökkentek a szerepükből.
Aha.
Tehát egy elképesztően elhivatott színészről beszélünk, illetve pontosítanék, ő magát színjátékosnak nevezte. Amikor meghalt, megjelent egy nekrológ a Nógrád című labban róla, és ott idéztek egy vele készült interjút, és azt mondta, hogy túl sok a színész és kevés a színjátékos. Ez a finom distancia, ami a két szó között van. Ugye azt gondolom, hogy kitapintható, a névjegyén is egyébként ez szerepelt, hogy színjátékos, tehát ő ezt élesen megkülönböztette. És igazából az, hogy mennyire elhivatottja volt a szakmájának, azzal kapcsolatban utalnék arra, amit az előbb mondtam, hogy van három ikonikus filmszerepe, de lett volna egy negyedik. Nevezetesen Bocsó Péter elkészítette a Hány az óra, Wecker úr című filmet. Ugye ez Jordán Tamással készült végül el. Ugye ez megint egy második világháborús történetet mutat be a kedves nézőknek, de az eredeti főszereplő az Őze Lajos lett volna, aki elkezdte eljátszani a szerepet, de gyakorlatilag a forgatás kellős közepén érte őt végül a halál. Uh-huh. És ilyen értelemben végül is a család hozzájárlásával és támogatásával újra forgatták a jeleneteket Jordán Tamással, aki abszolút zseniálisan hozta a főszereplőnek a karakterét, de van egy fénykép, egy egészen megrendítő fotó, ezt Kende Tamás fotográfus készítette, forgatási szünet Kőszegen 1984. októberében, október 21-én halt meg Őze Lajos, és azt lehet látni, hogy Őze ül egy széken, sapkával a fejem jelmezbe, és a teljes táv odahajol hozzá, és próbálnak hozzá beszélni, a tekintete valahol a távolba mered, és láthatóan már nagyon-nagyon rossz állapotban van. Tehát szó szerint haláláig játszott, amikor megpróbált eljátszani ugye Vejtko Forrást, akkor képtelen volt arra, és nem is akart lejönni arról, hogy ő játszom. Ugye utólag el is mondták Bacsóék, hogy óriási dilemma volt számukra, hogy most mit csináljanak. Hiszen azt mondani neki, hogy művész úr, ne haragudj, nem tudod már eljátszani, csak rontod az állapotodat, lehet, hogy pont ezzel rontottak volna még tovább az állapotán. Úgyhogy gyakorlatilag szó szerint a kamerák előtt búcsúzott az élettől, és azt gondolom, hogy egy ekkora színésztől ez bizonyos értelemben talán sorszerű is volt.
Én valahol olvastam, hogy Latinovics Zoltán, akit ugye színész királyként emlegetnek nagyon sokan, nagyra becsülte őt, így és van. Ő maga mondta rá, hogy ő a színész király, mármint Őze.
Igen, és állítólag ez egy nagyon közös dolog volt bennük, hogy a tehetségtelenséget és a középszert azt mindketten nagyon-nagyon nehezen viselték el, és hát ugye az a környezet, az a közeg, amiben ők éltek, az nagyon sokszor előtérbe helyezte ezt a fajta minőséget, úgyhogy ők valószínűleg igen jól megértették egymást, hogy a zsenikről beszélünk, akárhogy is nézzük. És hát döbbenetes azt látni, hogy mennyire rövid idő adatott meg neki, ugye állítólag fogyasztott megfelelő mennyiségű alkoholt, dohányzott is, de hát egy nyirokrák az azt gondolom, hogy nem ezzel áll összefüggésbe, bár én nem vagyok orvos. Én igazából tényleg azt tudom mondani, hogy két idézettel szeretnék tőle búcsúzni, és azzal, hogy mindenkinek jó szívvel ajánlom a filmjeit, mert azt gondolom, hogy abszolút nem tudta ezeket kikezdeni az idő. Tehát a Megáll az időt, a Tanút, illetve
az ötödik pecsétet.
Az ötödik pecsétet, azt gondolom, hogy ezek a filmek aktuálisabbak, mint valaha. A fia, aki egészen megrendítően írt róla, hiszen a családi élete Őze Lajosnak nem volt rendben, ugye elvált a gyermekei édesanyjától. Más kérdésen megmaradt közöttük egy nagyon erős szövetség. Ez a következőt írta, hogy azt mondja, hogy mindeniket el kell fogadnom és rendbe tenni magamban, hogy Őze Lajos az egyik legnagyobb és legbonyolultabb magyar színész volt, aki mintha minden nap ugyanolyan mérül indította volna a napját, estére viszont elérte a csillagokat, aki mindvégig úgy égett 1000 fokon, hogy kiölte magát az életből, de ez felülírja bennem, hogy ő az én apukám, akinek a léte a lelkemben mindig is harmóniában volt. Gyönyörű gondolatok, azt gondolom, egy a pályán a édesapját követő színésztől, illetve a fiútól. És ezzel együtt azt gondolom, hogy ami nekem leginkább jelenti Őze Lajost, túl számos, egészen elképesztő mondaton, ami hozzá köthető, azért az mégiscsak az, és akkor egy picit a fanyar humor felé menjünk el, mert ez közel állt hozzá, ugye ez a magyar narancsos történetnek az a ikonikus mondata, amikor ugye a Pelikán elmondja, hogy azért van benne egy kis rossz érzés, mert hát...
Jaj, én is ezt akartam elmondani, de majd akkor elmondom a másik kedvencemet. De mondd el, nem venném el a kenyeredet, mégiscsak hiteles.
Mit mond erre? Ugyan kicsaptunk be magunkat, mi tudjuk, miről van szó, a kutatókat, azok örülnek, hogy plecsini van a mellükön, a széles tömegeket, azok úgyse esznek se narancsot, se citromot, de boldogok, hogy velünk ünnepelhetnek. Az imperialistákat, ühüm, azoknak alaposan túljártunk az eszém. Nem szeretnék most a helyükben lenni. Kiadtuk a jelszót, legyen magyar narancs, és lett magyar narancs, mi nem ígérgetünk a levegőbe, Pelikám. Hát, ahogy utaltam rá, az aktualitás semmit nem vesztett ebből a idézetből sem.
Nekem az a kedvencem egyébként, az a mély monológ. Aki mi bennünk nem bízik, az önmagában se bízik. Aki mi bennünk nem bízik, az a mi fényes jövőnkben sem bízik. És aki a mi boldog fényes jövőnkben nem bízik, az áruló.
Ugye? És vannak örökbecsű gondolatok
ebben. Én nem értem, hogy eltelt a forgatás óta hány évtized, és hogy a viharba csengenek még most is ezek a mondatok ilyen ütősen, hát, és ilyen erősen.
Igen.
Az a helyzet, egyszer azon elmélkedtem, hogy egy normális országban irodalom órán már régeség lábjegyzetekben kéne magyarázni, hogy miről ír Móri Zsigmond a Rokonokban, vagy Ady Endre a publicisztikáiban, de vagy például Mikszáth Kálmán a politikai életet, aminek egyébként ő maga is részese volt, bíráló különféle kis novelláiban, de az a nagy büdös helyzet, hogy sajnos aktuálisabbak, mint valaha.
Igen. Nem kell magyarázni legalább.
És viszont... akkor...
Igen. És akkor Gogolá kelvtársnő kurta az a szoknya.
Igen.
Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugatópiumának. Ez is egy örökbecsű.
Így van. Nagyon szépen köszönjük, Csaba. Szuper megemlékezés volt és összefoglaló Őze Lajosról.
Minden idők egyik legnagyobb magyar színész, azt gondolom, de talán még a magyarra se szűkíteném be.
Igen. Húzzuk be ezt a három filmet mindenképpen. Nyilván érdemes folyamatosan újra nézni őket, megolvasni róla. Köszönjük szépen az infókat. Köszönjük szépen, hogy elmesélted.
És boldog születésnapot még egyszer.
Köszönöm azt szépen.
Örökbecsült örömmel meghallgatnám még háromszor.
Te is ismered a szerzőjét, aki üdvözletét küldi.
Jól van.
Fönt a Bakonyban találkoztatok.
Nagy örömet okoz.
Köszönjük.
Köszi, Csaba.
Sziasztok.
Szia.
Katona Csaba történész beszélt Őze Lajosról. 90 éves lenne Őze Lajos, és ez volt az apropója a beszélgetésnek.